Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
Szép jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli, továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, április 23-a KEDD reggel van, 9 óra 8 perc, és itt van Kántor Endre.
És KEDD Balázs.
És a hallgatók persze, azt mondja, azt írja az egyik kedves hallgató, hogy a CO2 terhelést úgy csökkenti, hogy nem iszik szódavizet, szénsavas üdítőt. Nagyon klassz. Az is valami. Félek, hogy ez így azért lassan fog menni, de mindegy, minden számít. Aztán...
Ezt az energiát, hogyha másra használnánk, akkor előrébb lennénk.
Igen, lehet. Azt mondja, hogy webshopban volt automatás kézbesítési lehetőség, azt választottam, hív a postás, hogy itt van a címen, és hol vagyok. Feladták az automata posta címére, feljövöm őket, hogy és ezt így hogy? De hát ezt a címet adtam meg. Húha. Klassz.
Az a legjobb, igen.
Ja, igen, mert azoknak is van ugye címük, úgyhogy azzal vigyázni kell akkor. Na, viszont megyünk tovább.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig Katona Csaba történész, a rovat gazdája. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok! Szia, jó reggelt!
Amikor láttam a születésnaposok között, gondoltam, hogy esetleg lehetne beszélni Immanuel Kantról, aztán érdekes módon, hála jó Istennek, egyre járt az agyunk, a világ legnagyobb, egyik legnagyobb filozófusa.
Valóban így van, és hát egy 300. évforduló azért mégiscsak eléggé indokoltá teszi, hogy előtérbe helyezzük a személyét, arról nem beszélve, és akkor most nem is vele kezdeném, hanem a máig gyakorolt hatásával, hogy egészen furcsa hírek nyomán is elő tud ő kerülni. Ugye a szülőhelyét úgy hívták, hogy Königsberg, ez ugye egy legkeletibb porosz nagyváros volt annó domini, de hát a II. Világháború után már a Szovjetunióhoz tartozott, most pedig ugye Oroszország része ilyen korpusz szeparátumként. Immáron Kaliningrád néven, most abban nem menjünk bele, hogy Kalinyinnak voltak olyan értelmei, amik felülütik mondjuk konkrétan Kantét, de ez most részletkérdés. Az viszont nem, hogy Kaliningrádnak van egy kormányzója, és innentől kezdve idéznék két dolgot. Ez egy pár héttel, vagy maximum pár hónappal ezelőtti szöveg. Azt mondja, hogy felhívnám a figyelmet arra, hogy a csaknem 300 évvel ezelőtt ezen a helyen született Immanuel Kant gyakorlatilag majdnem közvetlenül érintett a globális káoszban, mellyel szembenézünk. Ráadásul közvetlenül kapcsolódik az ukrajnai katonai konfliktushoz is. Kant megágyazott annak az erkölcsi relativizmusnak, melynek segítségével a nyugat minden tettét igazolja, ellentétben Oroszországgal, mely az örök etikai értékekhez igazodik. A magyarán fogalmazva a szülővárosának a kormányzója gyakorlatilag meglelte az ukrajnai konfliktus különleges hadművelet, fogalmazunk magyarul a háború felelősét Immanuel Kant személyében, de ez még hagyján. Bizonyos Muhammed Szín ellentengernagy is hozzászólt, közölte, hogy Kant áruló, és idézem, írt néhány értetetlen könyvet, melyeket senki az itt levők közül nem olvasott, és soha nem is fog. Na mondjuk ezzel nem vitázom. Tehát erősen valószínűsített, hogy ez tényleg így van. Hát annak idején egyszer megjelent egy történész kollégámnak egy szövege, mire valaki hozzá kommentelte, hogy ez tiszta hülyeség, és ebből semmit nem értek. Mire Salinó Émi, aki már volt vendégünk, odaírta, hogy félig van igazad, ez nem tiszta hülyeség, de tényleg semmit nem értesz. Tehát...
Egyébként Salinó Émi most hallgattam egy beszélgetést, és pont imádja a lábjegyzeteket, úgyhogy ha ez így van szerkesztve, akkor az tökéletes. Szóval Königsberg szülötte, az ott egyetem professzora, és Königsbergben hunyt is el.
Gyakorlatilag nagyon nem szerette elhagyni a szülővárosát. De Litvániából származik egyébként a családja. Tehát az édesapja az szegény iparos volt, vagy mondjuk úgy, hogy kevésbé tehetős iparos, mert azért a megélhetését biztosítani tudta, és így vándorolt a család aztán gyakorlatilag egyre inkább Königsberg irányába, míg a szülei Mémelben, a mai Klaipédiában is éltek, és onnan jöttek aztán át. Édesanyja pedig nürnbergi származású, ugye, hát akkor jöttek, mentek az emberek abban a korban, ez nem ennyire meglepő. Egy német emberről beszélünk, azt azért nem árt tisztázni, legalább anyanyelvi szintén, meg minden egyéb szinten is. Sok testvére volt, 90 voltak testvérek, jól emlékszem, 5-en maradtak életben, és nagyon nagy hatást gyakorolt rá az édesanyjának a pietista, mélyen vallásos szemlélete. Ilyennek megfelelő iskolába is járt, például szigorral iskoláztatták őt, nem volt szünidő, folyamatosan időben akkor a reggel kellett kezdeni, de ez a fajta úgymond előre elrendelt, meghatározott napi rend, ez nem feltétlen volt jó hatással Kántra. Ő ennél szabadabb gondolkodású figura volt, és alapvetően kétfelé indult az ő gondolkodása, az egyik a természettudományok. Tehát úgy járt Königsbergben a teológiai egyetemre, 16 éves korától oda járt már egyébként, ez nem volt szokatlan ebben a korban, ugye nem volt még ilyen kiskorú, nagykorú, meg ilyen meghatározás, hogy nagyon-nagyon érdeklődött például a fizika, meg a természettudományok, meg a matematika iránt, de mégsem ezen a téren vált ő igazán híressé, bár számos ilyen munkát jelentetett meg, hanem sokkal inkább a emberi természet, az emberi gondolkodás határait feszegető munkáival, illetve amit ráadásul megpróbált struktúrába rendezve elővezetni, majd erről mindjárt fogunk beszélni. De tegyük hozzá, hogy ebből, amit én elmondtam, az következne, hogy más se csinált, mint bújta az iskolapadokat, nem egészen így van. Úgy végezte el az egyetemet, hogy a megélhetését biztosítania kell, tehát jó ideig nevelősködött Königsberg környékén. Hol az egyik családnál, hol a másiknál, és ennek során azért jelentős tapasztalatra tett szert. Ez nem szokatlan, tudjuk, hogy hasonló dolgot végzett mondjuk Vörös Marti Mihály is, vagy Petőfi Sándor, de a korabeli értelmiségi esetében ez egyáltalán nem ördögtől való gondolat, hogy a megélhetését a saját munkája révén biztosítja.
Hát szorgoskodnia kellett, tehát volt mit tennie mondjuk így, mert én azon gondolkodtam, hogy ugye nem ment onnan el, és egyszer azt mondta Königsbergről, hogy lényegében ez a város az egy mindenre nyitott, és az emberek és a világ megismerése felé, ami minden tudást megkaphatsz, anélkül, hogy utaznod kéne bárhova, de közben ugye nem is nagyon lett volna neki ideje ennyi minden mellett.
Hát meg pénzes, ezt tegyük rögtön hozzá. Uh-huh. De tény, ami tény, hogy Königsbergben egy rendkívül élénk szellemi élet volt, tehát ez, amit ő leírt, abban talán benne van a szülőváros iránti picink elfogultság, de azért nehéz volna vele vitatni. Rögtön hozzá kell tennem, hogyha valaki nyitott a szellemi gondolkodásra és szellemi partnereket keres, akkor az egy egyetemi környezetben ebben az időben megtalálta, máshol viszont hát nehezen. Tehát itt csak két példát mondanék erről, az egyik az Kölcsei Ferenc, aki szegény ott a szatmári birtokán másra se vágyott, mint hogy minél többször Pestre vagy Pozsonyba utazhasson, mert egész egyszerűen alig-alig volt valaki, akivel beszélgetni tudott volna másról, mint arról, hogy milyen az időjárás, meg mi történt az állatokkal. Mm-hmm. Tehát ugye egy ilyen szellemi elszigeteltség, illetve hála Jós a 19. század kiváló Békés Csabai evangélikus lelkésze és történésze írta le az egyik hivatali elődjéről, hogy Németországban pallírozta a tudását, Halle, Berlin, stb. Egyetemei, és úgy jött haza Békés Csabára lelkésznek, 18. században vagyunk, vagy a 19. század elején, hogy ő lefordítja a Shakespeare összes magyarra, hát egy év múlva tökéletesen alkoholistává vált, és ezért kellett elbocsájtani. És én próbálom mindig elképzelni azt a hihetetlen váltást, internet, meg minden egyéb hiány, hogy valaki egy egyetemen beszélget a világ nagy dolgairól, majd ezt csak elmegy vidékre lelkésznek, és néz maga elé ott a szép pusztát. Mm-hmm. Na most Königsbergben egy ilyen szellemileg roppant igényes környezet vette körül Kántot, nyilván nem vágyott el innen máshova, és azért azt se felejtsük el, hogy Königsbergtől például Berlin a főváros, ez elég messze volt. Tehát nyilván ez meghatározta az életét. Viszont befejezte az egyetemet, és egy idő után magántanárrá vált. Egyetemi magántanár, ez azt jelentette itt ebben az időben, hogy nem állami fizetést kap, hanem a hallgatói tartják el. Tehát kvázi piacosította a tudását. És ez az elég komoly elismerés, ezt lássuk be. Tehát amikor valaki úgy mond, nyilván 18. században klasszikus kapitalizmusról nem beszélhetünk, de mégiscsak a megszerzett tudása révén biztosítani tudja méghozzá jól a megélhetését. Segítette ezt azt, hogy soha nem nősült meg. Tehát alapvetően világéletében csak saját magáról kellett gondoskodnia, és egy idő után, amikor az ő hírneve növekedett, akkor elég komoly rang volt, hogy valaki Kánttal ebédelhetett. Mert Kántnak meg az volt a mániája, hogy amikor eszik, akkor az soha ne egyedül tegye, hanem egy beszélgetés keretében, melynek során gyarapítani tudja a tapasztalatát, és 3-27 ember
ebédelt. Ezt olvastam, hogy valami nagyon rigorózusan meg volt határozva, hogy a létszám az ebédeinél a 3 és a 7 között.
Ő abból indult ki, hogy
ez vezetett a német idealizmus kialakulásához valószínűleg, a természettudományok és a pragmatikus oltárán igaz.
Hát igen, mert ugye abból indulok, hogy tényleg a gyakorlat miatt döntött így. Azt mondta, hogy azért kell legalább három ember, hogy beszélgetés alakuljon, és ne két ember vitázzon egymással folyamatosan. A hétnél több az meg már szétesővé teszi. Tehát nyilván neki megvolt az oka. Na de hát, amitől igazán híressé vált, hogy a természettudományos érdeklődése egy ponton túl, ha nem is háttérbe szorult, de elvesztett a dobón elfoglalt legfelső helyét. Sokkal inkább az emberi gondolkodás és az emberi természet került az előtérbe az ő esetében. És hát így a, ha nem is az élete vége felé, de úgymond csúcspontjaként a pályájának, azért megírt három könyvet, ugye ez volt a tiszta észkritikája, a gyakorlati észkritikája és az ítélő erő kritikája. És itt mindig három dolgot igyekezett körbejárni. Az egyik az az, nagyon röviden úgy foglalták ezt össze, hogy a tiszta észkritikája az, hogy hol vannak a megismerés határai. Mit ismerhetek meg? Nagyon érdekes dolgokat feszegetett itt, mert ő abból indult ki, hogy volt két irányzat. Az egyik az azt mondta, hogy vannak az adottságaink, és az adottságaink révén tapasztalat nélkül is el tudunk jutni a gondolkodásban egy bizonyos szintre. Csak az a baj, hogy ha tapasztalat nélkül gondolkodunk, akkor teoretikusok leszünk, így bemerevednek az elveink. Aztán van a másik oldal, ez a empirizmus, hogy amikor a gyakorlati megismerés, de ennek meg vannak határai, hiszen nem ismerhetünk meg mindent. Egy, kettő, az meg szkeptikussá tesz, mert az ember minél több dolgot megtud a világról, ha egy pici esze van, annál inkább elkezd kételkedni mindenbe. Tehát ugye a hely kérdésre válasz kapok, öt
kérdés. Vagyis hát ugye így van, egyre kevesebbet. Minél többet tudunk, annál kevesebbet tudunk.
Ha elég intelligensek vagyunk. Ha pedig nem, akkor meg megint baj van, mert akkor elmegyünk ellentengerbe, a Kaliningrádba. Tehát ugye itt azért vannak ellenmondások. Na egyrészt ezt feszegette, hogy hol van a megismerésnek a határa. És röviden a második könyvben pedig a gyakorlati kritikájában pedig azt vezette elő, hogy hát mit lehet ebből a gyakorlati gondolkodásba érvényesíteni, hogyan lehet eljutni oda, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzuk, hogyan lehet kombinálni a tapasztalatot a eleve meglevő adottságainkkal, és hát pedig utolsó munkát illeti. Igazából ez volt a bizonyos értelemben a csúcspontja, mert ez a három így együtt alkot egy egységet. Ez pedig az, hogyha eljutunk oda, hogy a tiszta ész alapján nekiállunk gondolkodni, akkor mik azok a remények, amiket megfogalmazhatunk, anélkül, hogy nagyobb csalódásokba futnánk bele, tehát hogyan tudjuk úgymond felépíteni a világról alkotott képzetünket úgy, hogy ne okozzunk csalódást sem magunknak, sem másoknak.
Itt azért szeretnék beilleszteni valamit, mert zseniális, amit itt olvastam, ugye, hogy készülgettem erre, hogy a Bevezetés minden lehető metafizikához című írásában azt mondta, hogy Hume ébresztette fel a dogmatikus szendergésből. A következő években Newton műveit tanulmányozta, Hume-ot és főleg Rousseau-t, akik saját bevallása szerint a helyes útra irányítják, és kikényszerítik a gondolkodás forradalmát.
Igen, gyakorlatilag az összes kort, összes valamire való kortárs és azt megelőző filozófus munkáját ismertette, egy rendkívül olvasott emberről beszélünk, aki ráadásul volt annyira szerény, hogy soha nem állította azt, hogy minden tudás a saját fejéből pattan ki. Tehát ha megnézzük, hogy az ő elmélete az a gyakorlatban hogy nézett ki, az úgy, hogy minden, amit ő megfogalmazott, azt egy másodpercig nem vitatta, hogy rengeteg ember tudását igyekszik így ötvözni, szintetizálni az ő fejébe. Következésképpen a saját elmélete új módon jelent meg, hogy mégiscsak a tapasztalat nagyon komoly szerepet kapott ebbe, de ezt a tapasztalatot ugye tovább gondolta. És nagyon érdekes az ő megítélése ilyen tekintetben, hogy nem könnyű olvasmán Kant. Azt hozzá kell tenni. Igényel egy elég komoly háttértudást, és ő tényleg rendszerbe gondolkodó, struktúrába gondolkodott, tehát nem úgy képzeljük a dolgot, hogy valaki előveszi a tiszta ész kritikáját, és este egy ilyen ma nem nézek barátok köztet helyette ezt olvasom, ez így nem
fog. Hát igen,
vagy lefekvéskor az ágyba egy pár oldalt.
Nem, ez nem így működik, és belefutottam egyébként, ha már szóba jött a Kaliningrádi kormányzó, olyan értelmezésben több mint 10 éve egy történésztől egyébként, ki azt találta mondani, hogy a mai káoszért jelentős felelősség terheli Kantot. Tehát majdnem hasonló gondolat hangzott el, mint a ukrán-orosz háború kapcsán. Mert Kant találta ki azt a végtelen ostobaságot, idézem, hogy amennyiben a közösségnek nem tetszik a disznópásztor munkája, akkor azt ugye el lehet csapni, hiszen elégedetlen vagyok vele, és Kant találta azt ki, hogy ezt meg lehet csinálni az uralkodóval is. És hogy micsoda káoszhoz vezet ez, hogy csak úgy a nép eldönti, hogyha valaki ott fölötte van, akkor az úgynevezett demokrácia jegyében megkérdőjelezheti a hatalmát. És ez nagyon nem jó, mert ez káoszhoz vezet. Igen. És gondoljunk bele, hogy ezt egy történész mondta el jó 10 évvel ezelőtt, hogy számára Kant azt jelenti, hogy megágyazott ennek a rettenetes, kaotikus valaminek, és a kifutóás pedig az lett, hogy hát igazából a magyar lelkialkattól távol áll a köztársasági intézmény, és vissza kéne hozni a király, de talán inkább a fejedelmet.
Aha, hát...
Messze menő következtetés.
Jó, igen, ez egy kicsit erős azért, valljuk be. Tehát nekem azt tetszik a filozófiában, ugye ez a három pont, amiben összefoglalta, ez a mit lehet tudnom, mit kell tennem, tehát ezek alapján nyilvánvalóan, és akkor itt van a harmadik, amire utaltál, hogy nem minden a tapasztalás és a ráció, ez a mit szabad remélnem. Ugye tehát valamiféle előrevetítés.
És még egy dolgot kellett neki ugye összegeznie, illetve szintetizálni, nevezetesen azt, hogy van a tiszta ész, de a tiszta ész az önmagában nem befolyásol egy embert úgymond vegytisztán, és pedig azért nem, mert az embernek vannak érzései, meg érzelmei. Tehát van egy harmadik tényező, van a örökölt képességem, a logikára, van a tapasztalatom, és vannak az érzelmeim. És nem lehet úgy emberi viselkedést vizsgálni, meg emberi viselkedést elvárni bárkitől, hogy az érzelmeket ebből kivegyük. És akkor azt is feszegette egyébként, mert hogy de hol van ennek a határa? Ha csak az érzelmeimre hallgatok, akkor az lehet, hogy nagyon emberi, de nagyon könnyen viszel abba az irányba, hogy téves döntéseket hozzak. Ha teljes egészében kizárom az érzelmeket, akkor viszont nem vagyok emberi. Tehát ha megnézzük azt, hogy ő miről ír, akkor elsőre ilyen evidenciának tűnik mindaz, amit fölvet, de amikor erre megpróbál gyakorlati, hangsúlyozom, gyakorlati választ adni, és egy filozófusról beszélünk, akkor azért láthatjuk, hogy valami egészen hatalmas fába vágta bele a fejszéjét, és nem is feltétlenül sikertelenül, hiszen itt most idéztünk két olyan értelmezést Kant kapcsán, amit úgy gondolom, hogy egyik sállja meg a helyét, de onnantól kezdve filozófiával foglalkozni, hogy ő letette a tollat, 1804-ben halt meg, tehát onnantól kezdve gyakorlatilag nem lehet úgy filozófiával foglalkozni, hogy Kántot megkerüljék. Uh-huh. Tehát Katona Tamás kiváló történész kollégám mondta egyszer Domjanics Jánosra, kellő humorral, hogy úgy fogalmazott, hogy egy méter széles, egy méter vastag, két méter magas, se megkerülni, se átugorni, se figyelembe venni. Figyelmen kívül, nem lehet. Na most ugye Domjanics esetében ez inkább a fizikai és katonai téren érvényesült, de Kant esetében pedig ez a valóban a letett munkája alapján. Azt lehet mondani, hogy ma, ha bárki filozófiához nyúl, nem tudja azt mondani, hogy ne nézzük meg, hogy Kant erre mit mondott. Nem kell vele mindenbe egyetérteni, félreértés ne essék. De Kant véleményét figyelmen kívül, hogy ne maradjunk, hogy nem illik.
Hát ez a klasszikus német filozófiának ugye az alapjai.
Abszolút.
Amit lerakott, és akkor innen jön a többi olyan filozófus, aki szintén ugye megkerülhetetlen, de hát ugye Kant a mint Bach zeneileg, ugye ezt abszolút szokták mondani.
Abszolút, minden, igazából tényleg mi a modern filozófiának ő az egyik megalapozója, és hát innentől kezdve aztán ugye sokfelé ágazott el a dolog, hát gondoljunk itt például Nietzsche-re, aki azért egészen más képviselt, de őt se lehet érteni Kant nélkül.
Közben eszembe jutott az egyik, hát hogyha már valaki, akkor mondjuk Umberto Eco elég jó hozzá tudott nyúlni Kanthoz, hogy valaki értővel olvassa, van a Kant és a kacsacsőrű emlős című kiváló könyv, és amiben így ugye ír, miről is szól ez a könyv, a kacsacsőrű emlősön kívül macskákról, kutyákról, egerekről, lovakról, de székekről, tányérokról, fákról, hegyekről és más olyan dolgokról, amelyekkel nap mint nap találkozunk, és arról, hogy miért tudjuk megkülönböztetni az elefántot a tobzoskától, és hogy általában miért nem nézzük kalapnak a feleségünket. Arról a roppant horderejű filozófiai kérdésről van szó, amely Platón óta a mai kognitivistákig mindig is foglalkoztatta a gondolkodókat, és amelyet még Kantnak sem sikerült nemhogy megoldania, de még csak kielégítő módon megfogalmaznia sem. Ez mondjuk egy elég kemény, de nagyon érdekes.
És mindazonáltal ez mégis a kanti filozófiáról szól, akárhogy is nézzük, mert igen, ugye ez még nem nézzük kalapnak a feleségünket, gondoljunk a észre, a tapasztalatra és az érzelmekre. Igen. Ugye ez is szépen megfogható, illetve vele kapcsolatban még belefutottam, az egy nagyon aranyos, hát egy ilyen mém, vagy nem is tudom, minek nevezhetjük. Szóval
az Immanuel wants to?
Nem azt láttam.
Immanuel Kant.
Hanem egy másikat.
Igen, rendben.
A lényeg az, hogy egy pohárért nyúl Immanuel Kant, és oda van írva, hogy Immanuel Kant, és a másikon pedig elejti a poharat, és Immanuel Kant.
Igen. Nagyon kemény.
Szóval próbálkozunk olvasni Immanuel Kantot, most is azt tudom javasolni, mert azt gondolom, hogy túl tudunk lendülni a kaliningrádi kormányzónak az álláspontján. Egyébként szülővárosában van eltemetve, ott is halt meg. Sok-sok vita övezi az ő emlékét, ugye Kaliningrád német emlékei, azok nem feltétlenül a jelenleg helyben regnáló politikának a kedvencei közé tartoznak. De ez egy színnémet város volt nagyon-nagyon sokáig. A színnémet az túlzás, de mondjuk német dominanciájú város, és ugye ma már a neve sincs meg Königsbergnek. Második világháborús pusztítása következtében a csodálatos régi belvárosa sincs meg, tehát egy posztszovjet városról beszélünk, de hogyha valamire büszke lehet, kereskedelmi szerepe és minden egyéb mellett, hogy a keresztes lovagok alapító, vagy a német lovagrend alapította ezt a várost a 13. században, hát ha valamire büszkék lehetnek, vagy lehetnének, fogalmazunk így, akkor az Immanuel Kant.
Hát Csaba, nagyon köszönjük szépen. Köszönjük, mint mindig, kiváló Mesél a múlt rovat volt, és Csaba, Katona Csaba történész azért volt itt, mert 300 a kerek évforduló 300 éve született Immanuel Kant, egészen pontosan ez április 22-én
volt. És akkor ezt most lefordítunk Kanti nyelvre, természetes képességgel elkezdtünk azon gondolkodni, hogy kéne valami adástéma. Gyakorlati alapon arra jutottunk, nézzük meg, kinek van évfordulója, majd fölmértük, hogy mit tehetünk, és bejöttem a stúdióba.
És mit remélhetünk, Csaba?
Azt, hogy jövő héten is jövök valami.
Akkor tovább a Kanti úton. Köszönjük szépen.
Én köszönöm a figyelmet.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Tamarosan folytatjuk tőzsdenyitással, de addig is hallgassátok meg az Ikebes Shakedown kiváló fúvós zenekart.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Deák Dávid üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, mi történik a tőzsdéken?
A tőzsdéken nagyon jó ma a hangulat. A Buxon ez annyira mondjuk nem látszik, mert csak pici pluszban vagyunk, 0,2%-ot tud emelkedni a Bux Index, 65.245 ponton áll, 800 millió közeli forgalommal. És hát azt látni egyébként, hogy a piacokon a közel-keleti feszültség enyhülése látszik ma reggel, ez meglátszik a részvényármozgásokon, kicsit a kötvényeken is, valamint a devizapiacon is egy kicsit újra kockázatkereső üzemmódba léptek a befektetők. Ennek köszönhetően a Bux emelkedésével együtt ugye a négy nagy blue chipünkből egyedüli egy a MOL csökken, ugye ott továbbra is félnek a befektetők egy beesetleges benzinárstop, üzemanyagárstop bevezetésétől. Ennek köszönhetően további 0,5%-ot esik a MOL 9266 forinton áll ebben a pillanatban. A mai kereskedés idézőjeles nyertese a Richter 1,2%-os pluszban 8750 forinton áll, az OTP 17115 forint, ez 4%-os, a Magyar Telekom pedig 940 forinton, ez pedig 2%-os emelkedésnek felel meg. Szépen emelkedik egyébként a kisebb részvények közül az Autovallis, ugye ők egy csehországi terjeszkedést jelentettek be, 2%-os pluszban nyitnak, 150 forinton már az Autovallis részvénye.
A Richter házatáján egyébként mi történik, mert azért itt az elmúlt napokban masszív eladás volt, most oké, hogy szép, hogy korrigál, de ugye például ez a korrekció még a tegnapi esésnek a fele sincs, vagy körülbelül annyi. Hogy miért büntetik ennyire a Richtert?
Hát ez igazából egy nehéz kérdés, alapvetően én olyan nagyon-nagyon-nagyon olyan specifikus hírtérrel egyébként én nem találkoztam, ami nagyon-nagyon...
Mert jó, ott is van különadó, ami ráadásul nem sokára kivezet.
Ez nem új.
Igen, ezek, tehát ilyen új dolgok. Aha, jó, akkor nem tudjuk, akkor lehet, hogy csak van bent a rendszerben egy nagy eladói.
Igen, ez a magyar tőzsdén sajnos ez az OTP-n kívül, vagy meg az OTP MOL 2 pároson kívül, ha bejön egy nagy eladó, valamiért szeretne csökkenteni, sajnos azért nagyon tudja letolni a részvényárát. Nincs, továbbra sincs elég likviditás a magyar tőzsdén ahhoz, hogy egyébként még akár itt a helyi szereplőkkel is érdemi kereskedés lehessen folytatni.
Forint piacon mi újság?
Forint piacon nagy mozgás nincsen, ugye ma délután magyar idő szerint 2 órakor ugye ismét kamatdöntő ülés tart a Magyar Nemzeti Bank előtte, egyébként a devizapiaci szereplők legalábbis a forint piacon kivárnak. Egy euróért jelen pillanatban 394 forint 60 fillért, egy dollárért pedig 369 forint 40 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Talán érdekesség inkább, hogy a dollár ma reggel nagyobb gyengülést tudott mutatni az euróval szemben, köszönhetően annak, hogy mind a francia, mind a német menedzserindexek jobbak lettek a vártnál, elsősorban a szolgáltatóipariak. Így az euró-dollár 1.0680 fölé jött, ez egy ilyen közel 0,5%-os euróerősödésnek felel meg.
Na jó, akkor meglátjuk, hogy a kamatdöntés után megmozdul-e esetleg a forintpiac, vagy a tőzsdén történik valami. Köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát!
Szép napot, sziasztok!
Deák Dávid üzletkötővel váltottunk pár szót.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Na hát itt van az új magyar animációs film, ami elég nagyot megy, és nem véletlenül, röviden 1988, kevéssel ugye a vasfüggöny leomlása előtt még Magyarországon. Ilyenkor már mindenki igényelhet világútlevelet, kinyílnak a határok, lehet utazni, ha van miből, mert ugye maga a vonat az baromi drága, meg a busz is. Ugye hát olyan olcsó megoldások, mint a fapados még nincsen, és hát nincs pénze az embereknek, főleg a diákoknak, hogy külföldre utazzanak. Hát de viszont van egy jó haver, aki ismer valakit, aki olyan jegyet tud, amivel be lehet utazni az egész Európát. Ismerős a sztori? Szerintem sok mindenkinek. A Kék Pelikán animációs dokumentumfilm. Elég jó ritmusú,
izgalmas műfaj.
Szélhámos történet, és itt van velünk a Kék Pelikán producere a vonalban, Felszegi Ádám. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Aki szerintem még hozzátesz egy pár dolgot ehhez, amit most itt vázoltunk itt az előzőekben. Tehát egy ilyen, nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen új kultfilm van alakulóban.
Hát nagyon reméljük, hogy így lesz. Persze ezt mindig a közönség dönti el, illetve az utókor. De hát igen, hát nekünk az utóbbi 5 évünk gyakorlatilag, illetve nekem producerként. Én ugye csak az egyik producere vagyok ennek a filmnek, mert az Umbrella részéről, a gyártócég részéről Kázmér Miklós működött még ebbe közre producer társamként, illetve van ennek egy koprodukciós cége is, a Cinnamon Entertainment Templar Réka vezetésével, akik pedig az animációt csinálták. Szóval nekem erre az elmúlt 5 évem, hogy mondjam, tehát az alatt, az idő alatt foglalkoztam ezzel a filmmel, tehát ez egy hosszú idő, de a rendező Cserki László már 2006 óta foglalkozik ezzel a témával, és ő is személyesen érintett volt ebben a vonatjegy átalakításos történetben, úgyhogy így talált rá erre a témára, és gyakorlatilag az, hogy most végre ennyi idő után moziba lehet, és a közönségnek is meg tudjuk mutatni, ez egy fantasztikus dolog, illetve hát egy szuper fesztivál körutat fut be most épp ez a film. Én éppen szombaton indulok Torontóba, ahol a Hot Dogs nevű dokumentumfilmes fesztiválon fog részt venni a film, ami egyébként Észak-Amerikának a legnagyobb dokumentumfilmes fesztiválja.
Ezt hogy kell elképzelni, ezt az animációs dokumentumfilm műfajt? Tehát teljesen tényszerűen mutat be egy a 90-es években történt ilyen csalás sorozatot animációs eszközökkel?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag mi az érintettekkel hanginterjúkat rögzítettünk. Már 2011, illetve 2014-ben a rendező azokkal, akiktől ő vásárolt még annó vonatjegyeket, csinált hangfelvételeket. Ezeket még kiegészítettük 18-ban olyan felvételekkel, amit egy felhívásra kaptunk. Rengeteg utassal, tehát olyan élménybeszámolókat hallgattunk meg, akik használták ezt a vonatjegyet. Illetve tudatosan kerestük ennek a történetnek a másik oldalát is, tehát mit tudom én, a MÁV-nak a korabeli munkatársait, illetve a rendőrséget, és így megtaláltuk azt a rendőrt, azt a nyomozót, aki egyébként ezeket az ügyeket felgöngyölítette. És így közel 40 órányi hanganyagból gyakorlatilag egy ilyen hangjáték, vagy egy ilyen rádió játékszerű vágatra kezdett el kialakulni maga az animáció. Ugye Cserki László rendező, ő egyrésztről dokumentumfilm készítő is, de másrésztről egy képzőművész, illetve animációs szakember is, aki a METUN oktatja ezt a műfajt. Úgyhogy ez egy könnyen organikusan alakuló dolog volt, de először igen, a dokumentum értékű hangok voltak meg, és erre készült az animáció.
Óriási.
Azt hozzátenném még, hogy bár még nem láttam, de az előzményekből, meg amit olvastam róla, azt gondolom, hogy maga ez a korszak, és ezek az emlékek sok mindent felidéznek, de elég sok jó klasszik szórakozóhely is fel van elevenítve, illetve az alternatív popzenei szintér slágerei. Úgyhogy talán ez is hozzá fog tenni ahhoz, amit mondtam az elején.
Abszolút, tehát mi ezt úgy terveztük, hogy egy kicsit egy ilyen nosztalgia trip legyen, tehát itt olyan zenék jelennek meg, mint Kispál és a Borznak különböző számai, ugye már ennek a korszaknak a végén Hiperkarma, de van benne Kus, illetve egy Sex Appeal szám is, amikre egyébként nagyon büszkék vagyunk, mert nem voltak ezeket egyszerű megszerezni, ezeket a zenéket, illetve fölcsendül még a Bonanza Banzai-nak az Induljon a Banzai című száma is. Még hát az is a korszaknak egy emblematikus zenéje volt azért. Illetve hát ilyen olyan szórakozó helyek jelennek meg benne, mint a Fekete lyuk, vagy például hát a szereplőink a Bambi Presszóban, vagy hát egy ahhoz nagyon hasonlító, kitalált, fiktív, megrajzolt presszóban találkoznak és mesélik el ezt az egész történetet.
Már látható a mozikba, ugye?
Igen, április 4-től ez már mozikban van, és reméljük, hogy még sokáig lesz is, és megtekinthető. Úgyhogy minden érdeklődőt várunk szeretettel. Érdemes egyébként a műsort, a mozi műsort tanulmányozni. Már csak azért is, mert bár most már vagy a harmadik héten vagyunk, de az első héten ehhez promóciós anyagként tulajdonképpen, de egy kicsit a korszellemet is megelevenítve, sikerült elérnünk, hogy újra kiadják a Pesti Estet egy külön számnak az erejéig, rendesen papír alapon, úgyhogy ugyanolyan szaga és tapintása van ennek a kiadványnak, mint amilyen a Pesti Est volt. És meg lehet még találni, én pont a múlt héten találkoztam ezzel a Pesti Est külön kiadással, szintén egy ilyen ikonikus, már a 90-es években is talán létező szórakozó helyen. Úgyhogy van, ott van az utcákon, a bárokban, kocsmákban, illetve a mozikban, nem tudom, hogy mennyire, de akár ebből is lehetett a közönségnek tájékozódni az aktuális mozi műsorról még az első hétben.
Nekem az volt az egyik kérdés, ami felmerült bennem, hogy láttunk mostanában komoly magyar animációs sikereket, illetve jöttek olyan filmek szerencsére, amik világszinten is, és, tehát fesztiválokon kaptak el ismerő szavakat, vagy akár díjakat, de hogy azzal számolni, hogy egy ilyen dokumentum, tehát egy ilyen animációs dokumentumfilm a moziba bekerül, és ott lesz rá a mai otthon mozizás korában elég néző, az azért szerintem egy elég nagy rizikó.
Szerencsére egy szuper forgalmazónk van, a Juno 11 Distribution, akik egy fiatal és nagyon lelkes csapat, és hát ők a szárnyaik alá vették ezt a projektet. Azt gondolom, hogy egyébként napjainkban egyszerűen nincsen olyan platform, ahova érdemes lenne kizárólagosan gyártani, mindenhova kell, tehát hogy a nézők teljesen különböző szinterein és platformjain fogyasztják gyakorlatilag a filmeket. Úgyhogy a teljes skálát ilyenkor fel kell vonultatni, tehát nem lehet valamit kizárólag streaming szolgáltatásra, vagy pedig moziba gyártani. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy azért amiután majd kifutott, tehát nyilván itt inkább elsőbségek vannak, tehát hogy nyilván előbb kerül moziba egy film, hiszen hogyha rögtön streamingen jelenne meg, akkor senki nem menne be a moziba, de hát abszolút tervezünk azzal, hogy majd, hogyha a moziból kifutott a film, akkor valamilyen streaming szolgáltatón is elérhető le.
Hát sok szerencsét, Ádám, a világ meghódításához ezzel. Szerintem itthon ez nem kérdés, mert már most lehet látni, hogy nagyon sokan beszélnek róla, és alakulóban van ez, mint kultfilm státusz, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy van egy ilyen, visszahoz egy jó pár emléket, és akkor sok sikert a nemzetközi szintérhez vele.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszi a beszélgetést, szép napot, szia!
Nektek is, sziasztok!
Felszegi Ádámmal, a Kék Pelikán producerével váltottunk pár szót.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Nincs más hátra, mint előre. Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Utána pedig jön majd Fejér Marian, Maja a Pont Jókorral, amiben majd mindjárt kiderítem, hogy mi lesz. Addig légy szíves, nézd meg
a?
Hát a mit? Üzeneteket.
Ja, megnézem kell, csak mert nem láttam frissülést, úgyhogy szerintem egy kicsit leálltak a
micsoda
hallgatók is.
Azt jó, akkor addig mondom, amíg megtalálod, hogy a napembere dr. Hacsek Gábor, gyermekorvos, aki 10 éves korában döntött el, hogy gyermekorvos lesz, és máig lelkesedik a munkájáért, úgyhogy ő a napembere, az életünk dolgaiban pedig Orbán Horváth Éva, mentálhigiénés szakember jön, gyermek és felnőtt pszichodráma vezető, aki saját tapasztalatból tudja, hogy milyen egy babára várakozni, család kiteljesedésére vágyni, úgyhogy nagyon jó témák a megszokott módon tálalva Fejér Mariantól a Pont Jókorban utánunk. Na itt van a Schmidt.
Kérdezi a hallgató, a Kultrovatot vissza lehet-e hallgatni valahol? Mindent Istenem. Vissza lehet hallgatni a millásregeli.hu, nem csak a Kultrovatot, és igen, kiborult szegény Endre, hogy nem. Ilyet kérdeztek, mert a millásregeli.hu minden fent van, és minden visszahallgatható.
De a Spotify-on is ott van minden.
Spotify-on is, mindenhol.
Én tényleg, tehát régóta csináljuk ezt. Együtt, kedves hallgatók, meg mi így a készítők, és tudjátok, hogy mindenre válaszolunk szívesen, de vannak olyan kérdések, hogy nem értem, hogy ennyi idő után, de mindegy, segítünk szívesen.
Így van.
És a Google a barátod,
biztos
mint
egy
a Balázs.
Új hallgatónk. Igen.
Igen.
Na, itt van Andi.
Igen.
Sábak
mi az, hogy igen?
Igen. Majdnem csak. Szóval nagyon fázom.
Hát nem.
Hideg van,
felesik a hó, Németországban,
nálatok jó egyébként, igen, meg itt a hírekben is volt, hogy itt a hegyekben havas eső, havazás lehet is megint is. És látod, befejeztem végre a hangos könyvet, tudnék kertészkedni, ráadásul kaptam egy csomó mindent hétvégén a családtól.
Ettől féltél, hogy a legjobb időben kell a gép előtt ülned és felmondani, és amikor végzel,
hát
akkor...
ez így történt.
Na, klassz.
Azt mondja, vitatkozik hallgató, nem lehet mindent visszahallgatni. Hát mindent nem lehet. Hát a nagy robbanást például azért nem lehet, mert nem is biztos, hogy
nem
volt.
Nem vettük föl.
Nem vettük föl. Én nem voltam ott, de ott voltál? Nem.
Milyen nagy robbanást?
Hát...
a reggeli vicces jogákat, de hát az nem a Millás reggeli. Drága, egyetlen hallgatók.
Az csak egy
az nem
műsor
a Millás ismertető. Reggeli.
Hát
a
az Millás 3-4-kor van. Igen.
A híreket sem lehet.
Az sem
az
lehet.
Se lehet.
A reklámot sem, és az zenéket sem lehet.
Azt azért nem lehet, mert azért fizetni azt kell lehet, sokat, mondunk. És azt nem fogunk.
Igen. Amit úgyhogy... mi mondunk, az meg a miénk, azt odaadjuk.
Így van.
Úgyhogy így megy ez. Nos, és holnap is lesz majd egy Millás reggeli 6:30-tól. Úgyhogy...
jöttök?
Jövünk. Jövök. Valakivel.
Én nem jövök.
De nem jön.
Na, én azért nem jövök, mert miért kijön?
Akkor az András, gondolom.
Hát a Mihálovics úr Mihálovics jön holnap. Úr jön. Én majd nyalogatom az ács sebeit csütörtökön, amit mi, nem mondta, hogy fúj, képletesen sebeit, értettem.
De milyen sebeit? Miért? Azért, mert...
amikor a Mihálovicsról van, utána sebeket szerez mindig.
Ja, ja, értem. Azt hittem, hogy azért, mert hogy hazaérkezik valahonnan. És...
nem, mert a múltkor már elneveztük. Ács a Szerény Gábornak.
Ács a Szerény Gábor.
Aki megírta a legújabb Bédekert, a hogyan közöljem a hírt a következő utazásomról, a nélkül, hogy kinyírnának a kollégáid. Úgyhogy, na jó.
Na jó, szép napot.
Küldök a Gábornak egy képet.
Honnan?
Hú, de sejtem.
Nem, na jó,
nem
majd, küldte,
nem, már nem jó. Küldtem át a fotót, jó. Mert hogy Pécsen az Európa Kiadó koncerten megöleltem a színpadon Jenőt.
És boldog szülinapot kívántál neki.
Hát azt
nem, Jenő most lett 65.
Tudom, igen.
Múlt
igen,
héten, úgyhogy nagyon gratulálunk.
Jaj, de jó volt. Mármint a koncerten.
Én is tudom, másodkézből, mert ott volt az egyik barátom, aki azóta nem a barátom, mert nem szólt.
Pedig. Pécsen
jó
mindig
koncert
jó.
Volt. Na jó, jöjjenek a hírek, aztán utána pedig jön Pont Jókor Fejér Mariannal. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.